Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Feltűnően alacsony az egyetemi oklevéllel rendelkező romániai fiatalok aránya. Ez derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adat sorából. Az Európai Unió 240 fejlesztési régiójában a 25 és 34 év közötti lakosság 42%-ának volt felsőfokú végzettsége. Románia 8 fejlesztési régiójából 7-ben az érintettek kevesebb, mint negyedének volt felsőfokú diplomája. Ráadásul az Európai Unió viszonylatában is két romániai régió, Dél-Munténia és Dél-Kelet-Románia áll az utolsó helyeken 16, illetve 17%-kal. Mi természetesen Székelyföldre is koncentrálni fogunk a mai beszélgetésben. Dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, volt rektora, a Sapientia szenátusának az elnöke. A mai vendégem az az ember, aki létrehozta az erdélyi magyar villamosmérnöki képzést. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Mit kell hozzáfűznünk ehhez az adatsorhoz, amit az Eurostatból megtudtunk? El kell keserednünk, ez a realitás, hátra kell dőlnünk, nem kell hátra dőlnünk, van még remény, nincs már remény, hogyan álljunk hozzá ez?
Nos, először is nézzük meg, hogy az a két régió, ami a legrosszabbul teljesített, az a fővároshoz elég közel van, és mivel a főváros jelenti a legjobb eredményt, azért egyértelmű, hogy a két régióból a diákok egy része fővárosi lakosként jelenik meg, mert hogy ismert tény az, hogy a jobb iskolákba csak úgy lehet bejutni, ha valaki megváltoztatja a lakhelyét és közel megy az iskolákhoz. De ez nem jelenti a statisztikák változását, a statisztikák lényegének a változását. Azt is kell tudni, hogy egy oktatási rendszer, azt én egyébként rendszerelméletet is tanítok, az egyike a legnagyobb holtidejű rendszereknek. Tehát ha én valamit ma teszek vele, akkor ki kell várnom azt, hogy mi is fog történni, mert ha hamarabb avatkozom be, mint ez a holtidő, akkor beláthatatlan következményei lesznek. Ha az első osztályt, tantervét most megváltoztatom, akkor mire egyetemet végez ez a generáció, akkor látom a valós eredményeket.
Tehát Romániában sosem várjuk ki ezeket a holtidőket, illetve mindig közben beavatkozunk. Tehát megszámlálni sem tudom így hirtelen, hogy hány oktatási miniszterünk volt, és mindenkinek volt egy elmélete, amivel a rendszert jobbá lehet tenni, és próbálta is gyakorlatba jutatni azt.
Így igaz, hogy voltam egy olyan rektori konferencián, ahol nagyjából minden egyetem rektora volt, de oktatási miniszterből 3 is jelen volt a konferencián, mert hogy olyan gyakran váltották egymást. Most a gond az, hogy egy ilyen esetben, ha váltás is van, a következő miniszternek vállalnia kell azokat az elveket, azokat az elkötelezettségeket, amit az elődjei megtettek. Nem lehet állandóan átírni rövid idő alatt az egész oktatási rendszert. Hogy szükség van változásra, az teljesen nyilvánvaló. A kérdés az, hogy hol kell változtatni, hol kellene beavatkozni, mi az a kritikus pont, ahol megvan. Hát az egyértelmű, hogy az általános iskolában már gondok vannak. Ugye nem is olyan régen jelentek meg azok a hírek, hogy érdemösztöndíjat osztottak olyan diákoknak, akik bukó diákok voltak. Na most tessenek elképzelni, hogy a mai törvények értelmében a diákok 30%-a kaphat érdemösztöndíjat. Ha abban 30%-ba is bukó diákok kerültek, akkor a többi 70% hol van? Hát mekkora a bukó diákok aránya egy-egy ilyen esetben? Ki vállalja a felelősséget? Hát ismerjük, hogy ilyen a helyzet. Hát ez nem mondja senki, a tanügyminisztertől kezdve, a tanárokig, az iskolaigazgatókig, és még a szülők is ismerik ezt a helyzetet, és mégsem voltunk képesek beavatkozni. a változást nem az egyetemeknél.
Nem voltunk képesek beavatkozni, vagy nem tudtuk azt, hogy hogyan kell beavatkozni?
Hát, hogyha valaki nem tudja, hogy hogy kell beavatkozni, akkor nézzen körül. Ugye ott volt egyszer a finn példa. A finn példa, ami teljes egészében megváltoztatta az oktatást, és az oktatást utána egy követendő példának vették. Volt is egy olyan tanügyminiszterünk, akinek az egyik tanácsadója teljesen elkötelezetten a finn oktatási rendszert akarta bevezetni hozzánk, hát nem volt elég ideje, nem ahhoz, hogy megvalósítsa, hanem ahhoz sem, hogy elkezdje. Utána ott van az észt példa. Hát az észtek a 91-től gondolkodtak abban, hogy hát kellene változtatni valamit, és ott volt nem messze a finn példa tőlük. Nem mondja nekem senki, hát az észteknél legalább olyan kommunizmus volt, mint itt, és mégis képesek voltak az egész rendszert újraépíteni. Nem az egyetemtől kezdve, hanem az óvodától kezdve. Ha valaki utána olvas, és egy kicsit figyelmesebben megnézi, akkor azt mondták, hogy na, nem a tárgyi tudás, a lexikális tudás a fontos egy mai fiatalnál, hanem az, hogy tanítsuk meg tanulni. Már óvodába tanítsuk meg kérdéseket feltenni, nyíltan tanulni, és majd később is ezek a fiatalok, ezek így fognak hozzáállni az iskolában. Kérdéseket tesznek fel, keresik a logikai összefüggéseket, az ok-okozati összefüggéseket, és fentről látják azt a dolgot, és majd aztán el lehet mélyülni a részletekben, de ez a gondolkodásmód hiányzik nálunk. Ez a gondolkodásmód hiányzik, hogy először képítem a nagy képet, és majd utána a részletekre fókuszálok, hogy a részletekben mi is van. Azaz pontosítok egy kicsit, mert hogy nem a teljes oktatási rendszerből hiányzik, hanem az oktatási rendszer egy jó részéből. Mert hogy nagyon jól tudjuk, hogy vannak elitiskolák. Olyan iskolák, ahol aki oda bekerül, abból biztos, hogy nem csak egyetemet végzett lesz, hanem kutató, egyetemi oktató, bármi lesz, és ilyet tudunk, hogy a székelyföldi nagy iskoláink ilyenek. Hát most kijöjjek Brassótól. Brassó, Székely Mikó, Mártonáron, Tamási, Bolyai, és mehetnék egészen ugye Nagyváradig, az Adiig. Ezek mind olyan iskolák, hogyha valaki oda bekerül, az garanciát jelent a jövőjére. Most ebben az esetben ezek az iskolák ontják magukból az egyetemet végzett fiatalokat. Igen ám, de ott a rendszernek a többi része. Az a része, ahol csak látszatból járnak iskolába, mert ugye, ha én fentről nézem, akkor az érettségi eredmények azt mutatják, hogy fölösleges volt iskolába járni, és van egy második kategória iskola, ahol olyan durván 30%-os az sikeresen érettségizők aránya, és van a harmadik kategória, ahol senkinek sem sikerül. Akkor ebben a kérdésben miért tanítjuk ezeket az iskolákat? Persze én tudom, hogy hiányoznak a képzett tanárok. Nagyon nagy gond van.
Tehát azt mondja ön, hogy a középiskolai, meg általános iskolai pedagógus képzéssel magyarázható az, amit látunk egyetemen?
Hát képzéssel vagy hozzáállással. Ugye a kérdés az, hogy a mai társadalmi rendszerben mennyire tiszteljük a tanárokat. Hát én most visszanyúlok az én fiatal koromhoz. Az fiatal koromban a tanárainkat azért tiszteltük, mert olyan tudást adtak, és annyira elkötelezetten adták ezt a tudást, mivel nyugodtan tudtunk érvényesülni bárhol, bármikor. Tették ezt ingyen bérmentve, akár délután, szabad délutánjaikon is, és igazából éreztük, hogy örülnek az eredményeinknek. Most az a kérdésem, hogy persze, tisztelet a kivételnek, ilyenek ma is vannak. De a kérdés az, hogy hol van a nagy többség? Hol vannak azok a másod-harmad sorban lévő iskolák, ahol a tanárok látják, hogy gondjuk van a fiataloknak, és megpróbálnak segíteni. Ezt nem lehet egyetemen tanítani, csak egyetemen tanítani, hogy a szakmát meg lehet tanítani, de a hozzáálláshoz kell egy elkötelezettség.
Igen, de hogy most elképzelem, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy igen, Dávid László úr átdobja a felelősséget a középiskolás tanárokra, és igen, rájuk mutogatunk.
Nem mutatok rá, mert az egyetemek is hibások olyan szempontból, hogy ilyen tanárokat képeznek. Mennyit képeznek, mennyire tudjuk vonzóvá tenni ezt a mesterséget.
Ugye annak anyagilag nem vonzó a tanári pálya?
Hát valamikor ezt mondhattuk, most már nem mondjuk ezt, hogy anyagilag nem vonzó. Persze az utóbbi idők inflációja elvitte a béremelések egy jó részét. De becsületére váljon az egykori kormányzatnak, jelentősen megemelték a tanárok fizetését.
Tehát egyetemen egy egyetemi tanár keres annyit, mint egy top programozó, akit képez az egyetemi tanár?
Nem keres annyit, messze nem keres annyit, viszont valószínű külföldön sem keres annyit. Viszont kialakul egy olyan szimbiózis, hogy egy külföldön tanító egyetemi tanárnak van egy második, egy olyan, hogy annyira jól ismeri a szakmáját, hogy felkérik őt szakértőknek megfelelő cégeknél. Nálunk is látszik ez. Tehát a mi kollégáink is sok esetben egyfelől tanítják, másfelől művelik ezt a mesterséget, és azok a cégek nagyon megbecsülik, mert hogy jól képzett emberekről van szó. Azt is el tudom mondani, hogy egy középiskolai tanár bizonyos esetekben több juttatást kap, mint egy egyetemen oktató, például adjunktus. Tehát ugye nagyon függ a megbecsülés, a kereset attól, hogy milyen titulusa, milyen rangban van valaki az egyetemen. Igen ám, de ez egy csak időkérdése, hogyha valaki befekteti azt a munkát, akkor elérje azt a szintet, ami kellően megbecsült. A középiskolai tanárok fizetése ugye pár évvel ezelőtt jelentősen megnőtt. Ezt a növekményt vitte el az infláció, ugye az utóbbi évek infláció, és ezt próbálták most azzal a sztrájkkal valamennyire kompenzálni. De itt van egy másik oldala az egésznek, hogy nem minden a fizetség. Tehát egy tanár azt szoktuk mondani, hogy ez egy hivatás. A hivatás azt jelenti, hogy annak idején, amikor régen egyáltalán nem voltak megfizetve, idézőjebben mondom, ugye nemzetnapszámosai, akkor is örültek és tették azt a feladatot, hogy jó diákokat neveljenek, mert az büszkeséggel tölti el, ha valakinek a diákja az sokra viszi. Nézzük meg nagy egyetemek honlapjain is, mint azokkal büszkélkednek, azokkal a végzős hallgatókkal, akik nagyra vitték a világban, valamit kitaláltak. Igen ám, viszont itt most le kell szállni a magas lóról, és azt kell észrevenni, hogy egy olyan generáció nőtt fel, akiknek a alapismereteivel gond van, akiknek a műveltségével gond van, akik sokkal kevesebbet olvasnak, akár szép irodalmat, mint annak idején. És bizonyos tekintetben a tanár, az egyetemi tanár, vagy az is, aki a példakép, az kell rávegye ezeket a fiatalokat, hogy másként viselkedjenek.
Ön azt mondja, hogy példakép a középiskolai tanár, egyetemi tanár. Ma jelent meg a Mind Education-nek a felmérése, amiből az derül ki, hogy 4-ből 1 kamasz számára a tanárok nem jelentenek motivációs forrás, nem ösztönzi a kíváncsiságukat. 5-ből 1 kamasz számára a tanárok nem jelentenek inspirációs vagy örömforrást. 1/3 számára a tanár stresszforrás.
Én nem tagadom, ez a helyzet. Most a kérdés az, hogy akkor milyen tanárt találjunk ki, hogy ez megváltozzon. Amúgy a kérdés az, hogy ez a szó, hogy tanár, ez még meddig lesz érvényes? Ez a szó, hogy iskola és tanár, és példakép, ugye, és tanár, meddig lesz érvényes? Az biztos, hogy a közeljövőben az egész oktatási rendszer meg fog változni. Akár akarjuk, akár nem. Ugye a csapból is folyik a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia kutatók vallják azt, hogy kevesebb, mint 20 év alatt megváltozik az egész társadalmunk. És az egyik első változás pont ez a tanári mesterség változása lesz. Ugye itt ilyenkor az a gond, hogy egy tanár megfelelően le tud-e szállni, és tud-e olyan szinten beszélgetni, olyan szinten befolyásolni a hallgatót, olyan ütemben tanítani, ahogy az a fiatal felfogja. Ha egy 30 létszámú osztályba kell bemenjen, akkor valószínű nem, mert hogy kihez igazodik, a nagyon jóhoz, vagy a nagyon gyengéhez.
Azt akar ön mondani, hogy majd jön a mesterséges intelligencia, és mindenkinek lesz egy
megjelenik a személyes tanár, vagy személyes asszisztens, mondjuk ahogy akarjuk, akivel elbeszélgetek olyan szinten, ami is olyan gyorsan, ahogy nekem felel meg, és adja a válaszokat, és tanít olyan szinten. Ma már minden technológia megvan ehhez. Semmi. Hát nézzék meg, ott van a ChatGPT, ingyenes. Bármilyen kérdést teszünk fel, az képes válaszolni. Na nem arról van szó, hogy a hétköznapi dolgokra teszek fel kérdést, hanem például arra, hogy bizonyíts be, hogy a háromszög szögeinek az összege 180 fok. És egy fél perc múlva jön a szép bizonyítás. Ha nem tetszik a bizonyítás, akkor azt kérem, hogy másként bizonyíts, vagy részletesebben, vagy valamit, és jön a bizonyítás. Sőt, azt kérem, hogy egy adott algoritmusra, amit 3 évvel ezelőtt találtak ki, írj egy programot, és megmondom a program környezetet, amiben van, és megírja, és ott van előttem az értékelhető, futtatható program. Tehát annyiban meg fog változni a környezetünk, hogy ugye a legkeresettebb mesterség, az informatikusok egy jó részét elbocsátják, mert hogy a ChatGPT-n keresztül megkapom a futtatható programok változatát, csak valakinek össze kell fűzni. Tehát lekerül addig a szintig, hogy személyesen mindenki saját maga szintjén, saját maga ütemében tud tanulni, persze, hogyha akar. Na most, nagy a kihívás. Mit tud tenni egy tanár ahhoz, hogy ezt túlszárnyalja? Ugye az egyedüli dolog az, hogy az az érzésem, hogy itt most nyúljunk vissza egy kissé az időben. Egyik legsikeresebb tanár az Feynman volt. Feynman fizikus, Nobel-díjas fizikus, kvantum elektrodinamikáért kapott Nobel-díjat 1963-ban. És egyébként ő, aki az űrsiklónak, a felrobbant űrsiklónak a hibájára rájött, azzal, hogy a fagypont alatt az egyik gumitömítés az nem volt rugalmas, kérte egy pohár jeges vizet, beletette, összenyomta, és mindenki látta, hogy itt a bizonyíték. Nos, Feynman bevezette azt a diákjaival, hogy délután teázzunk együtt, és beszéljünk az elképzelhetetlenül kis világról. Mindenki, aki akart, elment, és közösen, nyíltan beszélgettek egy nagyon híres Nobel-díjas fizikussal, aki teljesen nyitott volt a diá, és bármilyen kérdésükre válaszolt. Most ez, amiben többet tudunk nyújtani mi emberi tanárok, tehát ezekkel az emberi kapcsolatokkal. És ettől alakulhatna ki az a példakép, az, amiről beszéltem, ami ugye ma nem létezik. És ezt a fáradtságot azért kellene vegyük, mert hanem véglegesen megszűnik a szerepünk.
Dávid László egyetemi professzor, a Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektora, az egyetem szenátusának az elnöke, a mai napra kész vendége az az ember, aki létrehozta az erdélyi magyar villamosmérnöki képzést. Az egyetemi oktatásról beszélgettünk, meg nem csak az egyetemi oktatásról, mert ugye elhangzott az, hogy a középiskolai oktatás, meg az általános iskolai oktatás mennyire fontos ahhoz, hogy az egyetemre megfelelő emberanyag kerüljön. A mesterséges intelligenciának a jövőjét vetítette ön előre azt, hogy nem is olyan távoli az a jövő, amikor személyre szabott tanára, asszisztense lesz mindenkinek, és elbeszélgethet a mesterséges intelligenciával, csak hogy korábban arról beszéltünk, hogy kíváncsivá kell tennünk a diákot, azt kell megtanítani a diáknak, hogy hogyan keressen ki egy információt. ha ez nincs meg benne, akkor lehet bármilyen mesterséges intelligencia, mert nem tudja rábírni a nebulót arra, hogy tanuljon.
Hát itt most álljunk meg egy pillanatra a keresés szónál. Ugye a keresés szó az mindenki fejében ott a Google-el, vagy Google-ival, ahogy sokan mondják, és természetes, hogy itt is látszik a mesterséges intelligencia hatása, mert valaki elkezd keresni, és jobban megfigyeli a keresőt, akkor javasolja a következő szót, amit kellene beírjon, az szerint, hogy milyen statisztikájú keresés volt elől, és ez egy nagyon érdekes program, egyébként tanítják is ennek a előre való keresésnek a dolgát. Na most ennek a szerepe, pont ezzel a mesterségesen megszűnik. Megszűnik a keresés, mert hogy én sokkal, de sokkal hamarabb jutok teljes információhoz, ha ezt a kérdést nem megkeresem, és a legrelevánsabb válaszokat kapom, mert lehet, hogy nem kapom, hanem megkérdem attól a személyi asszisztensemtől, attól a személyi tanáromtól, amit egy ilyen mesterséges intelligencia működtet.
Tehát, hogy például azt mondom a mesterséges intelligenciának, hogy mondd meg, hogy mikor indult az Apollo program.
Ha a tanítási adatbázisában ez benne van, már pedig ez benne van, minden információ helyesen meg lesz. A mai és a hétköznapi ember által elérhető ma 3.1-es változat tanítása lezárult 2021-ben. Tehát 2021-ig való adatokat mind-mind megtalálok, és arra helyesen válaszol. De arra kérdek rá, hogy orosz-ukrán háború, vagy izraeli háború, akkor ez nem volt benne a tanításában, és arra most nem tud válaszolni. Persze van olyan változat, amiben benne van, ez a 4-es változat, csak hát az cégeknek van is fizetős, tehát az napra készen tanítható, és napra készen használható. Egyértelműen a kereső motorok át fognak alakulni. És átalakulnak, mert hogy ez a kereső motor helyett bejön egy olyan rendszer, ami sokkal céltudatosabban, sokkal pontosabban megadja nekem a válaszokat, és ilyen egyébként nagyon jól látják, és bele is építik a keresőmotorokba, tehát létrehozzák azt a szimbiózist, amiről Elon Musk is beszél, hogy a mesterséges intelligencia ember szimbiózisa lesz a jövő, hát én szeretném, ha ez lenne, de igazából ez a szimbiózis, ez most ideig, óráig még fenn fogja tartani ezeket a kereső motorokat, ugye, mert hogy a Microsoft is beépítette a Binget, tehát egyértelmű, hogy kialakult egy se nem szamár, se nem ló változat, ami egyelőre előre mutat, és mindenképpen lehet, mindenki használhatja.
Térjünk vissza az egyetemi oktatásra. A Világbank jelentése szerint jelentős az aránytalanság Romániában a képzettség terén. A felsőfokú végzettségűeknek a nagy része az vagy túlképzett a munkájához képest, vagy pedig egy olyan ágazatban dolgozik, amely nem felel meg a képzettségének.
Na most ez egy jó kérdés, mert térjük vissza oda, hogy mi ennek az oka. Hát az oka, hogy a mai egyetemi oktatás palettája, köre, az messze nem az igényekhez igazkodik.
Tehát ki igazítsa, nem hát az egyetemek?
Az jó lenne, de az egyetemek úgy határozzák meg, hogy milyen szakokat képzünk, hogy melyikre lenne elegendően sok jelentkező diák. Nem azt nézik, hogy mi lenne a cél, hogy én előre átformálják, előre megformálják, előre társadalmi hiányosságokat orvosoljak, hanem az, hogy nekem jó legyen. Ja, hogy a másnak nem jó, az nem érdekes. És így se szeri, se száma indítanak olyan szakokat, mert már amúgy is túlképzés van.
De hát akkor gyakorlatilag munkanélkülieket képez az egyetem.
Na és ezt az egyetem nem fogja felvállalni. Ő azt mondja, hogy ő, ha képez egy ilyen embert, akkor az övé majd talál munkát, majd a szomszédé, aki működteti 5 éve, az nem találja meg a dolgot. Tehát valójában nincs egy összhang az egyetemi képzések kialakításában. Egyébként halkan mondjam azt, hogy hát a magyar képzésekben sincsen. És ha csak mondjak egy példát, ugye egyik legkeresettebb képzés, ez mondjuk, hogy legkeresettebb képzés, az informatika. Nem tartom igazából a legjobb képzésnek, mert hogy 3 év alatt, vagy 2,5, majdnem 3 év alatt kellene egy akkora tudásanyagot átadni a diákoknak, amire képtelenség azt átadni, tehát valójában azt kéne megtanítsuk, hogy hogyan tanuljanak, de akár Marosvásárhelyen is, amikor ezelőtt 20-annyi évvel mi még nem volt szapiencia, az egyik szak, amit magyarul el szerettünk volna indítani, az informatika volt. Ezt utasította vissza az akkori állami egyetem. Eltelt 20 év, mert hogy már működik, és a egyesült két egyetem, ugye, ami a Gyorgy Paládi Egyetemként működik, az akkori volt egyetem is, elindította a magyar informatika szakot. Még akkor is, hogy a szapiencián ez jól működik, és nagyon keresett szak. Megnézte, hogy milyen munkaerő piac van, hogy a szapiencia le tudja fedni, vagy nem tudja lefedni, ez így igaz, de a szűk keresztmet pontosan a diákok képességeiben van, mert hogy nem az a kérdés, hogy hány diákot veszek fel, hanem az, hogy hányat tudok úgy megtanítani, hogy ők hasznosak legyenek a cégeknek, és valójában egyik legnagyobb gond pontosan az ilyen szakoknál a lemorzsolódás, mert hogy nem tudják mind megtanulni. De ugyanezt mondhatnám akár a Bábes-Bolyai Tudományegyetemmel kapcsolatban. Hosszú-hosszú évek után elindították a műszaki informatikát, ami magyarul villamosmérnöki képzés. Első év most indult el, magyarul. Még akkor is, hogyha megvolt a leosztás, hogy valójában a Bábes-Bolyai Tudományegyetem nem indít mérnöki szakokat. Hát indított. Miért? Mert ő úgy gondolja, hogy erre sok jelentkező lesz. Ő nem nézte azt, hogy milyen képzések léteznek, és hogy itt van, azt sem nézte igazából, hogy nem képez elegendő matematika tanár, pedig kellene tegye, nem, olyan szakot indított el, amire megfelelő jelentkezőket vár, és igazából itt van a motiváció, hogy nem a társadalom igényeit próbálom lefedni, hanem a saját érdekeimet teszem előre.
De akkor mi a megoldás itt, hogyha lenne egy harmadik, vagy negyedik, vagy tudom, hányadik fél, aki jönne, és mediálna az egyetemek között, és azt mondaná, hogy a fiúk, akkor ezt a meg nem kimondott, meg nem támadási szerződést nem leírtat, ezt akkor legyetek szívesek, és tartsátok tiszteletben?
Hát mi ezt így képzeltük el, hogy valójában annak idején társadalmi megrendelésre indítjuk el a szakokat. Mi az, amiből hiány van? Mi az, amit le kell fedni? Még akkor is, hogyha nehéz azt képezni. Ez nem érkezett meg. Sem ezelőtt 20-annyi évvel, és úgy szoktuk mondani, hogy civil kezdeményezések összessége lett az egyetem, ahol volt megfelelő elkötelezettség és tudás, azokat a szakokat kiépítettük és indítottuk. Persze van egy olyan internetes felület, ahol már szó volt erről, a két egyetem kapcsolatáról, és meg is állapították, hogy 13 szak fedi át egymást a két egyetemen. És hogy ezt azt is kimerték jelenteni, hogy hát ez jó részt a szapiencia hibája. Mi ezt apró pénzre vettük, és fele-fele. Jó, a 13 az 6 és 7, de fele-fele. Tehát valójában felét a szapiencia indította előre, és ráindította a másik egyetem. Most, hogy ez a műszaki informatikáról beszélek, akkor már 7-7. Tehát teljes egészében így van, és felét megfordítva. Persze ezt lehet magyarázni, mert hogy a román oktatási rendszerben olyan butaságok történtek, hogy a szociálpedagógia szak, mint képzés, annak idején elindítottuk, jól működött, és megszűnt. Kivették a képzési lehetőségek közül. Mint munkahely nem szűnt meg. Eltelt, meg kellett szüntessük, mert hogy nem lehetett, mert hogy ez törvényellenes lett volna. Megszüntettük, és 10 évre rá visszatették. De hát akkor már nem lehetett újraindítani, és nekünk kötelező módon át kellett nevezni azt a szakot, és így kialakult egy átfedés az egészben. Számos ilyen példa van, nem akarok én erre kitérni, de egy az egybe nem létezett az a fórum, ahova közösen leüljünk, és megpróbáljuk, hát van egy matematikus kollégám, aki úgy szokott fogalmazni, osszuk szét a legelőket. Mert hogy erre roppant nagy szükség van. Persze nem lehet mindent elindítani, amire szükség van. Hadd mondjak, Marosvásárhelyen már 10 éve el szeretnünk indítani az építőmérnökit. Igen ám, de ez vagy a ugye, építési engedélyek, vagy a úgy hátráltatták, hogy mai napig ezt nem sikerült még elindítani, de erre roppant nagy szükség lenne, mert hogy nagy a kereslet, és számos olyan pozitív hatása lenne, amit meg kell, tehát ki kéne használjunk. Van egy másik oldala is ennek, és ezt hadd ne rejtsük véka alá. Még ma is sok olyan magyarországi egyetem van, akik kihelyezett szakokat működtetnek. Ami nem rossz alapjában véve, de akkor jó egy képzés, vagy egy, ha megmarad, ha hosszú távon azt a régiót megváltoztatja. Nem úgy, hogyha én ma kivonulok onnan, akkor holnap már mindenki elfelejt, és nem látok semmit ebben a történetben. Sok mezőgazdasági képzést működtetnek, már pedig a sebszentgyörgyi képzéseink ezt lefedik, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy a fiatalok itt így tanuljanak.
Hát akkor igazából nem csak a román vezetésű egyetemekkel nem sikerül megegyezni, hanem az anyaországi egyetemek sem látják ennek a veszélyét?
Van egy expressis verbis ígéretünk, hogy ezt a magyarországi egyetemek nem indítanak rá ilyen képzést, de ez egyértelmű, hogy egy magyarországi egyetemnek a határon túli képzés olyan pluszpontokat jelent a minősítésben, amit nem szeretnének kihagyni. Ezért inkább arra kell törekedni, és megvan ebben a lehetőség, hogy közös képzéseket indítani, ahol itt is, ott is tanulnak a hallgatók, és mind a két tudást megszerzik. Ezt a hallgatók jobban megértik, hogy ez az Erasmus programok jelentik például ezt, ahol egy szemesztert egy hallgató külföldi egyetemen tud tanulni, és azt a tudást hazahozza, mert a gyökereit nem vágjuk el.
Igen, ha már itt az Erasmus és külföldi egyetemek, tehát hogy akkor nem jelent konkurenciát, a külföldi egyetemek nem jelentenek konkurenciát a hazai egyetemeknek, mert hogy most nagyon könnyű elmenni, és nem csak Erasmus-szal, hanem középiskola után magyarországi egyetemre, londoni egyetemre megyek, és ott fogok tanulni.
Most tavaly előtti szám, hogy a Boyé Farkas liceumból 45-46-on mentek külföldi egyetemre. Ez majdnem két osztály. És ez a jelenség sokkal, de sokkal jobban látszik a határ mentén. Hol a határ mentén már 12. osztályba kimennek, ott érettségiznek, és
hogy nem kell vissza, hogy
ne kell románból vizsgázni, és roppant nagy vérveszteséget jelent. Most persze az is benne van a történetben, hogy a határmenti régió, főként Nagyvárad és környéke, re úgy tekintenek, hogy a debreceni fejlesztések, most már csak a BMW-t mondjak, hogy a munkaerő egy jó részét azt Romániából, ugye Szatmár, Németi, Nagyvárad környékéről tudják kivinni, egyesek ingáznak majd valószínű, másokat meg egyenesen odavonz és áttelepednek. Tehát ez egy tudatos fejlesztés, meg kellett gondolni, hogy ki lesz a megfelelő munkaerő. Ilyen fejlesztést nem lehet csak úgy elkezdeni. Én emlékszem, hogy 10 évet vártak a kecskeméti Mercedes gyára, és mindent felmértek, még a színházba járó szokásokat is, azért, mert egy ilyen befektető nem engedheti meg magának a bizonytalanságot. És természetes, hogy felmérték a képzés színvonalát, hogy hány végzet lesz. Most ez, ami hiányzik, és ez, amit szeretnék én látni, akár Marosvásárhely tekintetében is, hogy Vásárhely használja ki a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket. Tehát olyan befektetőket kapjon, akik kapva kapnak a itt végzett hallgatókon, és ne csak a szoftvercégek legyenek, mert abból hála Istennek sokan jöttek ide, hanem roppant nagy befektetők is legyenek, megváltoztatják egy ilyen régiónak a környékét. Lásd Kolozsvár, hogy miért van. Ne az történjen, hogy a hallgatóink egy része Kolozsvára megy el, mert ott olyan munkalehetőségek vannak, ami Marosvásárhelyen még nincsen meg. Habár ez a kérdés, ez napról napra javul. Sok olyan szoftvercég partner velünk is, akik a hallgatóinkat szeretik, és mind több-több hallgatót vesznek fel.
Nagyon sokáig beszélgettünk a fehérköpenyes exódusról, arról, hogy az orvosok kimennek külföldre, és gyakorlatilag itthon a Nyugat-Európának képezzük az orvosokat. A szürke állománynak az exódusa, a szürke állomány kivándorlása, az mennyire jelent problémát Romániában?
Nagyon nagyot. Nagyon nagyot. Végül mindenki tegye fel a kérdést. Középszerű emberekkel, akik talán itthon maradnak, milyen jövőt tudunk építeni? Ugye...
De mint... még mielőtt tovább vinné ön a gondolatot, van, amiért itthon tartsuk, van, amivel itthon tartsuk az igazán nagy koponyákat, és azért kérdezem ezt, mert az Európai Unióban Románia fordítja a legkevesebb pénzt a kutatásra. 17,6 euró jutott erre a célra, egy lakosra számítva tavaly. Tehát igazából az egyetemek nem tudnak perspektívát kínálni ebből a szempontból az igazán tehetséges fiataloknak.
Most nézzük meg, itt két példaprogramot szeretnék említeni. Az egyik az a Magyar Tudományos Akadémia hirdette meg, hogy tehetséges fiatalokat hozzanak az, akik már elvándoroltak, és meghirdetett egy olyan programot, hogy egy adott keretösszegbe hazajönnek, csapatot alkothatnak, és kutatásokat végezhetnek. És a program sikeres volt. Sikeres volt, mert én magam is láttam olyat Argentinába kivándorolt, pont mesterséges intelligenciával foglalkozó fiatalt, aki hazajött, és az ELTE-n alakított ki egy ilyen kutatócsoportot, és köszöni szépen, jól van. Ugyanakkor ugye ez a másik ilyen kérdés, az, hogy általános európai keretekből, európai pályázatokból mennyit tudunk hazahozni. Most nagyon érdekes, hogy európai pályázatot igazából romániai kutatócsoport egymagában nem tud megnyerni. Csak akkor tudja megnyerni, hogyha csatlakozik egy olyan kutatási hálózathoz, ahol neki is osztanak lapot. A kérdés itt mindig az, hogy azt a környezetet kell kialakítani, ahol ez megtörténhet. Egy fiatal oktató egyfelől tanít, és másfelől létrehozza azt a tudományos eredményt, ami megvan. Régi történet, de hadd mondjam el ezt, kis országokról lévén szó. Ugye megállapították, hogy ugye több milliárdos befektetést igénylő nagyon nagy kutatási témákból általában 10-ből egy sikerül. Most egy nagy költségvetéssel rendelkező állam megengedheti, hogy akár 20-at elindít, abból 2 sikerül, és a 2 visszahozza a többinek a befektetett árát. Na, mi történik egy kis országgal, ahol elindítatok 2-3-at, és 1 se jön be? Ez egy fontos kérdés, mert történetesen így alakulnak, és ezért van az, hogy igen, csak együttműködéssel lehet ezeket a kutatási dolgokat felvállalni. Én most bevallom azt, hogy mielőtt voltam egyetemi oktató, még egyetemista koromban 2,5 évet, még egyetemista voltam, amikor kineveztek, de utána, egy rövid idő után egyetemi kutatóintézetben voltam, itt Marosvásárhelyen volt, egy jó nevű kutatóintézetnek Fiók intézete. Sőt, ezt a kutatóintézetet 1990-től 93-ig vezettem is, mert hogy én elkötelezetten egyetemi pályát akartam, és 93-ban elmentem az egyetemre. Azt is láttam, hogy mi lett ebből az intézetből, és intézetnek egy része, mely nagyon ritka földfém mágnesekkel foglalkozott, csodálatosan fejlődött, jó téma volt, mai napig keresett téma. Hadd a ugye, olyan hallgatóknak, akik ezt nem ismerik, mondjam el, hogy akár a modern elektromos autóknak a villanymotrába ilyen ritka földfém mágnest helyeznek, és ez egy roppant drága, roppant nehéz. Mindenki azt mondja, hogy ez a lelke, hogy az akkumulátor mellett az autóknak, mert hogy egy adott autónál nem mindegy, hogy 80-valahány százalékos a hatásfoka, vagy 96, mert hogy az mindenki számolja ki, hogy hány kilométerrel többet tud menni. Egy Mastodon volt, egy óriási kutatóintézet volt, mindennel foglalkozott, és szétbomlott. És mondom, voltak nagyon sikeres, mint ez a ritka földfémmág, és volt, ami megszűnt. Volt, ami ugye kerámiákkal foglalkozó része igazából, az nem volt már annyira kelendő, de a hajtásokkal, villamos hajtásokkal foglalkozó részleg az tökéletesen mai napig működött. Itt Marosvásárhelyen meg az történt, hogy ez a kutatóintézet csoportokra bomlott, és mai napig sikeres vállalkozások lettek belőle, amelyek őket sokan-sokan ismernek, mert hogy egy nagyon jó csapat volt. Tehát két részre oszlottunk, az egyik az vállalkozásba kezdett, abukba a kutatási eredményükbe, amit ott elvégzett, a másik része elmentünk az egyetemre tanítani. Nos, ezeknek a kutatásoknak az értékesítésével Romániában mindig gond van, de a kisebb országokban mindig gond van. Miért? Mert hogy egyfelől nincs akkora befektetői összeg, amivel a fejlesztéseket el tudják végezni, másfelől egészen más egy terméket az Egyesült Államokban indítani, és egészen más ugyanezt itt Romániában elindítani. Egyébként ma egy előadás során pont azt a kérdést tették fel, hogy miért most tették nyilvánossá az OpenAI-nak, ugye a ChatGPT dolgát, és nagyon egyszerű volt a válasz. Ez egy kis cég, nem volt elegendő befektető a háta mögött, akik biztosították volna azt a számítógép parkot, amire egy ilyen cégnek szüksége van, és ezzel a húzással, hogy nyilvánossá tették, annyi befektetőt kaptak, hogy ők válogattak benne, hogy kit engednek be. Tehát ez a jelenség, ez itt nálunk nem igazán működne, mert nincs kialakulva ennek a működése egy kis országban.
Tehát akkor zárásként bele kell nyugodnunk abba, hogy kis ország vagyunk, kevés pénzzel és nagy eséllyel maradhatunk a középszerűségben, vagy vannak még kitörési lehetőségek?
Hát először nézzük, milyen lapokat osztottak nekünk le. Abban a pillanatban, amikor az oktatási rendszert átszervezték kétszintes oktatási rendszerre, akkor az egyik indok az volt, hogy mentsük meg azokat a hallgatókat, akik nem tudják elvégezni a magas szintű 5 éves képzést, és egy alacsonyabb szintű képzettséggel még használjuk fel az iparban, itt-ott értsenek annyit a megfelelő, hogy lehessen hasznosítani. Ezt osztották le nekünk. Mert hogy a felső szintek, a kutatási szinteket, azt igazából máshova próbálták elképzelni. Persze, ebbe nem kell mindig belenyugodni, mert hogy két oldala van ennek. És ezt ne felejtsük el, mert hogy ez adott kutatási végzők között azért, ha még kevesebbet is kapnak, elég nagy az az ösztön, hogy hazajöjjenek, és itthon végezzék ugyanazokat a munkákat, esetleg kevesebb pénzért. Mondok egy példát is erre. Néhai Márton László kollégánk 8 évet dolgozott Somogyi Péter mellett Oxfordon, agykutatásokat végzett. Somogyi Péter egyik jeles kutatóknak területen, rövid, hosszú távú memória, kognitív képességek területén számos eredménye van. A Brain díjat már megkapta, egyesek szerint lehet, hogy várományosan lesz majd egy nagyobb díjnak is. Abban a pillanatban, amikor a Sapiens Egyetem látszott, hogy működik és rendben van, a kollégánk hazajött. Nem szakította meg azokat a kapcsolatokat, innen is dolgozott az oxfordi kollégáknak, de egy az egybe hazajött és itthon tanított. Na most ezt a kötődést kell kialakítani diákba, fiatalban, és még egy dolgot, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem mástól várjuk azt, hogy ez a környezet megváltozzon. Ha mi hallgatunk, akkor biztos, hogy nem fog megváltozni. Legyen elképzelésünk, hogy mit akarunk, és tegyük szóvá, és megfelelő fórumokon csendesen, érvelve vegyük rá azokat, akik ezt megtehetik, hogy ezt a környezetet változtassák meg. Hogy sikerül ezt megtenni, nem tudom ma. De igazából azt tudom, hogy az első lépés az, hogy tudjuk azt, hogy mire vagyunk képesek, és tegyünk ezért, hogy ezt megtegyük. Nem 70-80 évesen kell ezt megtenni, hanem fiatalon, mert akkor meg vagyunk győződve, hogy sikeres lesz, és meg lehet változtatni ezt a környezetet.
Zárjunk ezzel az intelemmel. Dávid László egyetemi professzornak, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt rektorának, az egyetem szenátusának az elnökének, az Erdélyi Magyar Villamosmérnöki Képzés lelkének, atyának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, és viszontlátásra.